Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rosszkor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor. Tóth László, a Budapesti Filharmóniai Társaság elnöke, a napembere. A 170. jubileumi évadát ünneplő Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara, hazánk első hivatásos zenészekből álló szimfonikus együttese. Célul tűzte ki, hogy koncert lehetőséget biztosít olyan fiatal művészeknek, akik nemzetközi zenei versenyen értek el kimagasló eredményt. Éppen ma este lesz egy hangverseny, amely egyszerre három tehetségre irányít a közönség figyelmét, akikről természetesen szót ejtünk. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és Tóth László, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnöke, a napembere, akit köszöntök, szép napot kívánok.
Jó reggelt kívánok.
És hát itt mi már a zene alatt beszélgettünk, hogy ugye fogunk beszélgetni nyilván az ön életéről és karrierjéről is, meg a Budapesti Filharmóniai Társaságnak az életéről, a kezdeteikről, 170. évüket.
Így van, 170. évad, mi ezt itt szoktuk hívni, mert hogyha a naptár évet nézzük, 1853. november 20-án volt az első koncert Erkel Ferenc vezényletével. A krónikások szerint mi vagyunk hazánk első szimfonikus zenekara, hivatásos szimfonikus zenekara, mert ilyen kezdeményezések, meg összeállt amatőr muzsikusoknak a formációi léteztek, de az, ami ilyen menetrendszerűen azt mondta, hogy például 5 alkalmas béletet hirdetett Erkel Ferenc. Tehát ő már perspektívában gondolkodott, ez egyébként Európában egyedülálló volt. Még akkor sem volt ennek rutinja vagy menete, mint ahogy manapság nem tudjuk elképzelni, hogy valaki ne gondolkozzunk béletben vagy sorozatban. Hát 170 évvel ezelőtt ez nem így volt. Tehát első szimfonikus zenekarként alakultunk, de ha évadot nézünk, mert ugye egy művészeti időszak az inkább évadban gondolkodik, ez a 170. évadunk.
Az, hogyha megnézzük a történelmi környezetet, hogy mi az, ami életre tudta ezt hívni, milyen igényrendszer, milyen közönsége volt?
Egyébként ez nagyon izgalmas kérdés, ugye nem sokkal vagyunk a forradalom után, ugye
a
53,
kiegyezés előtt,
és kiegyezés igen. Előtt így van, és ekkora a nemzeti öntudat, meg egyáltalán felvilágosodás.
Pont a legnagyobb.
A legizgalmasabb időszak, igen. És ugye például Erkel volt a nemzeti opera megteremtője, mert akkor már minden fókusz azon volt, hogy teremtsünk meg a magyar identitást, a magyarságnak az alapjait fektessük le. Hát ebben ugye Erkel, ha csak belegondolunk, a Zeneakadémia, Operaház, Filmtársaság, a zenede, tehát a zene oktatás alapjának lefektetése. Ő abszolút élen járt, nem csak ő, hát nagyon sokan építészetben. Nagyon érdekes, most hirtelen eszembe jutott, hogy a himnusz megírása is ugye ennek a környékére tehető, mert ennek az igénye is ekkor tájt vetődött föl, hogy legyen egy igazi zenei himnuszunk, addig csak a német himnuszt énekelték. Ez is milyen érdekes, hogy az akkori Nemzeti Színháznak az igazgatója, aki csak 2 évig volt igazgató, de egy zeneszerző versenyt hirdetett a himnusznak a megzenésítésére, amit mi tudjuk, Erkel Ferenc nyert meg. Most azért is jutott szerintem ez eszembe, mert június 15-én a Magyar Zeneházában ezt fogjuk ünnepelni, mert ugye 180 éve volt, tehát kicsit előttünk, és mi csupa olyan zenét fogunk játszani itt, ahol kortársok, akiket már nem ismerünk, mert azért a kultúra meg az idő kirostál néhány zeneszerzőt, és mi előszedtünk az archívumokból olyan zeneszerzőket, akik akkoriban ünnepel sztárok voltak, nagyon nagy nevük volt, de ma már nem annyira ismerjük.
Hát igen, ez mindig az utókor felelőssége, hogy mi az, amit tovább visz, és tényleg vannak ebbe óhatatlanul kirostálódások, ez ugye nekem mindig az irodalommal kapcsolatban szokott ilyen aggodalmam lenni. Na de, hogy a közönségre, tehát hogy a nemzeti öntudat erősödése rendben. A közönség igénye is vajon ez volt, tehát nem csak a művészetnek az önmagával szemben megfogalmazott igény, hanem a közönség is szívesen látogatta, ezt jól látható volt, hogy ez egy fontos dolog, hogy zene legyen, hogy rendszeresen legyen koncert.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mi van előbb, hogy egy legyen egy zseni, mondjuk Erkel, aki elébe megy annak az igénynek, vagy megteremtsen valamit, ami későbbiekben fontossá fog válni. Szeretem a közönségtől, vagy az adott időszaknak a népétől nem feltétlenül várható, hogy előre gondolkozzon, mert az ő igénye még nincs ott, ahol mondjuk valaki tudja, hogy lesz. Tehát Erkel szerintem tudta, hogy erre lesz igény, látta, hogy Európában hol tartanak, látta a mintát, viszont nagyon érdekes, hogy ő nem ment ki az országhatáron kívülről. Tehát, hogy na, Nagy Magyarországban gondolkozzon, akkor még, tehát azért ez a határ az jóval nagyobb volt, de ő soha nem ment külföldre, de tudott Beethovenről, tudott Wagnerről, tudott mindenkiről, kapta az impulzusokat, és megérezte, hogy merre van a jövő. Ezért vannak a géniuszok, akik elé mennek a népnek. A nép ment utána, tehát egyébként izgalmas volt nekik, ugye mi játszottunk szinte először mindent mutattunk be, hát és kimutatta volna be Beethoven, Mahlert, már első szimfóniát, ugye mi a világon először mutattuk be, de Wagnernek a műveit. Ehhez kellett valaki, aki azt mondja, hogy gyerekek, ez Európa, ha szeretnétek Európához tartani, kulturális okból is, akkor ezt ismerjétek meg, mert ez a jövő. És a nép az ment utána. Úgyhogy szerintem egyébként érdekes az akkori krónikák írják, hogy némely koncert nagyon népszerű volt, és teltházas volt, aztán voltak ilyen lyukak, amik úgy nem annyira mentek, nem sikerültek, tehát azért nem sikerült fölkelteni az érdeklődést, de a kezdeményezés az szerintem egyértelműen mutatta, hogy merre kell haladni.
Az, hogy 170 évig fent tudott maradni a társaság, ez köszönhető a tagoknak, a zenekar vezetésének, vagy szintén az igénynek?
Ez a kedvenc témám, tehát itt nem erők az a műsoridő, amit kitaláltak, hogy ezt én elmeséljem. Ez egy filozófia a meggyőződésem szerint, ugyanis mi demokratikusan működünk. Ez az egyetlen zenekar szerintem, aki maguk közül választ elnököt, én is zenész voltam, tehát ők közülük való vagyok. Engem ők tudnak leváltani is, kinevezni is, van egy ötfős zenészekből álló delegáció, egy elnökség, aki dönt mindenben, ki vezényelje, mi legyen a műsor, milyen irányba haladjunk. Szerintem ezért vagyunk itt, mert hogyha valakit oda tesznek, és az magához ragadja a hatalmat, és ő elmegy, akkor ez egész megsérül és összeomlik, mert nincs mögötte a filozófia, a tartalom, a lelkiség. Itt az, hogy több generáción át gyakorlatilag zenészek önmaguknak tartottak fönt egy zenekart, és küzdöttek a pénzért, küzdöttek a megbecsülésért, ezért vagyunk itt szerintem, és én ezt a lelkesedést viszem tovább, és valakinek majd egyszer csak át kell adnom, hogy ő is ebben a lelkesedésben higgyen. Ez nem rólam szól, nem szabad, hogy rólam szóljon, mert abban a percben az én nevemhez fog kötődni, és az én elmúlásommal fog ez elmúlni. Ez egy nagyon nagy veszély, de erre figyelni kell tudatosan.
Tehát magyarán ez úgy néz ki, hogy a zenészek kiválasztják maguk közül azt, akinek leginkább megvannak azok a skilljei, ami egy vezetéshez, a menedzser munkához szükséges, mert ugye onnantól kezdve, hogy a vezetővé válik, onnantól ez már nem a hangszeres közös zenélésről szól mondjuk az ön számára, hanem hogy megteremtsen minden feltételt a működéshez, tehát onnantól biztosítania kell a lehetőségeket, és sokkal inkább adminisztratív menedzser szemléletű a munkakör.
Igen, miattam kellett az alapszabályt módosítani közel 160 év után, vagy 164 év után, mert benne volt, hogy csak aktív zenész lehet elnök. Épp ez a gondolkodás, amit ön mondott, folytatandó, hogy valaki közülünk legyen, és kázi írjon alá, vagy vállalja az elnöki tisztséget, és az úgy jó lesz. Hát a mai világban már nem. Tehát én vagyok az első olyan elnök, aki tényleg már nem aktív zenész, hanem operatívan, menedzserként interjúkra jár, pályázik, elszámolásokat ír, beosztottak vannak. Tehát igazi szervezeti formát teremtettünk ennek az egész léleknek, a filmtársaságnak. És ez egy nagyon izgalmas kihívás. Én előtte már az Operáz marketing osztályán megtanultam a menedzserségnek a csinyát, binyát, miközben zenészként ültem közöttük 12 évig, tehát a zenész létet is ismerem, a zenei irodalmat is ismerem. Ez egy nehéz kombináció egyébként, egyre nehezebb szerintem ilyen fajta típusú embert találni, szakembert találni, de hát most még van idő, keresünk majd a következő generációkban is olyat, aki ugyanezt át fogja vállalni tőlem.
De hát egy zenész az zenész, amíg él szerintem. Hogyan lehet ezt a nélkülözést bírni az életében, hogy már nem aktív zenész?
Mások az örömforrások. Tehát az aktív zenész, ugye az teremti a zenét, az egy alkotó. Látni azt, hogy teremtődik valami, ott az ember egy teremtővé válik, kitalál egy koncepciót, egy koncertet, meghirdeti, majd ott a koncerten nekem ugyanúgy megvan ez a katarzis, ami a zenészeknek, csak én nem próbáltam velük, nem voltam részese, de rengeteg munka van benne, mondhatnám talán még több, mint a maga a zenélésben, hisz jóval hosszabb folyamat, amíg egy koncert létrejön. Tehát, és a zenészek hálája óriási energiát ad, a közönség, a siker, a visszajelzések, a gratulációk, az ugyan nekem is szól, és innentől kezdve ebből lehet töltekezni.
Igen, azt el tudom képzelni, hogy az, hogyha létre tud hozni a pozíciójánál fogva, meg a lehetőségeinél fogva, új dolgokat, amit ez a társaság meg tud csinálni, az egy nagyon jó dolog, és szerintem a mostani célkitűzés is, miszerint a fiataloknak az életét könnyíteni azzal, hogy koncert lehetőséget biztosítani, hogy megismertetni őket. Feltehetően ez is egy olyan dolog, ami, hogyha nem lenne egy adminisztratív menedzser típusú vezetés, akkor erre azért nem lenne a sok aktív zenésznek együtt ideje, logisztikai lehetősége.
Így van, nem működik egyik a másik nélkül. Tehát én zenészek nélkül hiába lehetnék nagyon jó menedzser otthon a fürdőszobában, de a zenész meg ügyesen zenégetetne a fürdőszobában magának. A kettőnek a találkozása szűr mondjuk olyan koncertet, mint amit ön említett, a Generációkon át címmel a Zenakadémián zajlik ma 15-én este, ahol fiatal versenygyőztes tehetségeknek adunk lehetőséget egy 170. évadát ünneplő zenekarral. Tehát egy első zenekar a következő generációra figyel. Ez is filozófia az én szememben. Itt ugye egy cselló művész, egy hegedű művész és egy fiatal karmester lesz a színpadon velünk. Három fiatalt mutatunk be, és szeretnénk nekik lehetőséget adni, hogy a nevük egyre erősebben íródjon be a kultúra történetébe. Misszió ez is.
Mind a hárman viszont nemzetközi porondon már megmutatkoztak.
Abszolút. Temesvári Bence cselló művész, kifejezetten elképesztő, azt szerintem az egész korosztálynak az egyik legkiválóbb cselistája. Ő a bécsi filharmonikusoknak a szóló cselistája. Konkrétan csak eltévedt a próbajátékra, arra járt, tehát mondta, föl se készült rá, de hát el tudjuk képzelni, hogy milyen tehetség, hogyha közel 100 cselista közül őt választották ki, a legjobbak az első cselistáknak. Ő egyébként gyakorlatilag rendre nyeri a versenyeket, Mahler Cseró versenyt nyerte meg, a magyarországi Kodály Zoltán versenyt nyerte meg 2 évvel ezelőtt. Hihetetlen tehetség, tehát a sejtjeiben van a cselló. Eunce Kim hegedű művész, ő is az elmúlt 8 évben szinte minden évben nyert versenyt. Ő a Freskároly hegedű versenyt nyerte meg, ami ugye Magyarországhoz kötődik, tehát ő a mi Freskároly, a mi nagymesterünk volt kb. 100 évvel ezelőtt. És Erdélyi Dániel karmester már primatimisza díjas karmester, ő is a Kodály Zoltán nemzetközi versenyen lett 3., egyedüli magyarként lett a dobogón, közel 70 karmesterből, most is egy nemzetközi versenyről tért haza, hogy velünk muzsikálasson, és ő is a generációnak egy nagyon kiemelkedő alakja, aki elképesztően figyel egyébként a szólistákra. Tehát nagyon érdemes eljönni egy ilyen koncertre, ahol a frissesség ott van, a fiatalság ott van, miközben ott vagyunk mi 170 évünkkel.
Ez nagyon jó, ez az összefonódás, már csak azért is én nagyon szeretnék erre kitérni, hogy milyen is a lehetőség ebben a közegben, mármint ezen a területen, tehát a klasszikus zene művelése területén. És én itt a reggeli műsor átadásnál mondtam, hogy az én tudomásom erről az, hogy ugyanúgy, tehát hogy itt is van egy hierarchia bizonyos szempontból, amely hierarchia nem csak a zenészek között van, hanem valamilyen módon átültetődik a közönség szemébe is, és a közönség a klasszikus zenénél ez a tudásom, vagy ezt hallottam, hogy nehezebben fogad el fiatalokat. Tehát én a sznobizmust használtam, ezt a szót használtam, hogy nem biztos, hogy egyébként egy folyamatosan klasszikus zenei koncertre járó közönség csak úgy megelőlegezi a bizalmat, és jegyet vált, és megtölt egy közönséget, egy fiatal tehetségnek csak úgy bemondása nevére.
Én nem a sznobizmust gondolom itt a háttérben, hanem a biztosra menést.
Lehet ezt javítani, abszolút.
Igen, tehát hogyha az ember elmegy egy koncertre, mondjuk ha nem jár annyira sűrűn koncertre, hogy elmegy havonta egyszer, akkor szeretne biztosan jó élményhez jutni, ehhez név a garancia, meg a műsor. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan szólista van, aki tényleg világhírű, és olyan művet játszanak, amit mondjuk az ember ismer, vagy kedvel, vagy tudja, hogy nem nagyon lő mellé. És emiatt az ember azt mondja, hogy jó, ott egy fiatalnak a neven, sose hallottam, hát ha választhatok, ugye nagyon nagy a kínálat, akkor olyanra megyek, amire biztos megkapom az élményt. Ehhez ugye a fiatalnak el kell érnie, hogy az ő neve ilyen garancia legyen az ő koncertje. Na most ez egy nehéz kérdés a mai világban, a digitális világban, hogy hogyan manóba ér el egy fiatal tehetség, hogy eljöjjenek majd az ön koncertjére, és lehetőleg ne 60 éves legyen, mire eljönnek, hanem még a szakmája csúcsán legyen. És egyébként nehezebb dolguk van a mai generációnak, mint mondjuk akár 30-40 évvel ezelőtt, amikor nem volt a digitális világ. Ez azt jelentette, hogy szerintem legalábbis én is annak idején még nagyon sokat jártunk a szüleimmel koncertekre. Ott az élőben megtapasztalt élmény miatt gyakorlatilag el kellett menni a koncertre, és viszonylag hamar kialakult egy olyan, hogy na ez jó volt, elterjedt a városi pletyka, hogy gyerekek általában mindenképpen érdemes elmenni, kritikák voltak. Megszűnt a kritika, mint műfaj. gyakorlatilag az újságíró környékén, közegében. De most a kritikát elolvasta valaki, és aki abszolút értelmiségének gondolta magát, és járt koncertekre, elolvasta a kritikát. És amikor harmadszor olvasott egy nevet, és azt mondja, hú, de jó volt, arra elment.
Hát meg ott a kritikus neve is valószínűleg garancia volt.
Így van. Tehát, hogyha volt kit olvasni, volt kinek hinni, most pedig nem nagyon van kinek hinni.
De ez az önök területén van ilyen hiány a kritikusokból?
Hát én azt ismerem jobban, hogy itt hiány van, de gondolom egyébként akár mondjuk a filmekről lehet olvasni, tehát ha egy film, akkor ott vannak, meg közönségszavazás, meg csillagok vannak, hogyha mondjuk 9,2 pontot kap, akkor mondjuk biztos, hogy jó film. De most a klasszikus zenében nincs pontozás, tehát nem nagyon láttam még ilyet, hogy egy klasszikus koncert után valaki csillagokat osztogat. Ezért még objektív módon sincs visszajelzés. Szubjektív módon volt a kritikus, aki lehet, hogy mondjuk rossz pazban volt rosszat írt, jó pazban volt jót írt, de legalább
akkor
valami
hatalom.
Volt. Igen, hatalom volt, de most nincs. Most gyakorlatilag az, vagy aki elmegy és elmondja a szomszédjának, hogy milyen jó koncerten volt, az egy kritika. De ez a nagy néphez nem jut el. Ha én, és innentől kezdve sokkal lassabban lehet befutni, sokkal több koncertet kell tartani, szerintem ez a legnagyobb nehézség most ebben.
Hát igen, és ebben el kell viselni mindent akkor ezek szerint, tehát el kell tudni viselni, ha azon kevesen vannak, ha nem olyan a hangulata, mint amilyet gondolt az ember. Még egy módot látok én, és valószínűleg ugye ez az, amit önök is megragadnak, már pedig az, hogyha az idősebbek meg felkarolják a fiatalokat, megmutatják, bemutatják őket, egy színpadra állnak velük. Ez is nyilván provokatív egy kicsit, de hogy ilyen értelemben van-e olyan hierarchia, amely, vagy olyan nehézség, hogy ezen a hierarchián nehéz túljutni egy fiatalnak.
Én nem vagyok szóista, tehát én nem mentem végig ezen az úton. Én csak látom a fiatal tehetségeket, hogy milyen elképesztő küzdésben vannak, mert érzik magukban az erőt, a tehetséget, kapják a visszajelzést a tanártól, a közönségtől, aképpen hallja őket. De azt érzik, hogy jó, de nem megy, nem kapom a felkéréseket, egyszerűen nem látom az utat. Önmenedzselés, ez az egyik, ami legfontosabb. Igenis, az embernek föl kell válni, posztolni kell, menedzser kell, tolni kell, reklámokat küldeni.
Látja az arcomat, ugye? Hogy én annyira együtt tudok érezni azokkal a művészekkel, akik azt mondják, hogy de hát ezt ők nem tudják. Ez nem mindenkinek van a vérében.
És nagyon érdekes, hogy én látok egy olyat is, hogy nagyon sok minden, a mostani zenésznek nagyon sok olyan tulajdonsága kell rendelkezni, ami korábban nem volt elvárás. Például, hogy meg tudjon szólalni, el tudja jönni egy interjút adni, kamera kedvenc, tehát kedvelje a kamera, a fényképezőgép.
Tudjon átkötőket mondani, tudjon stand-upolni adott esetben egy koncerten.
Így van, el tudjon beszélni a saját művéről, saját magáról tudjon izgalmasan, szórakoztatóan beszélni. Már nem elég az, hogy zseniálisan hegedül, tök jó. És én például ismerek olyan zenészt, akinek nincsenek meg ezek az eszközei, és otthon vergődik, hogy nem érti, mi történik. Miközben látom azt, aki meg gyönyörűen elmegy a médiába, szereti a média, mert annyira jól előadja magát, és kilő a karrierje, még akkor is, ha nem annyira tehetséges, sztárrá válhat. Nem is kell celebbé válnia feltétlenül, tehát nem azt jelenti, hogy le kell adnia a minőségből, és elmenni a műsorban, mert tényleg vállalhatatlan esetleg, de akkor is meg kell jelennie. Ha nem jelenik meg, nem létezik. Én még egy történetet hagyd meséljek el, egy ismerősöm az önmenedzserés tanítja ugye a fiatal új következő generációnak, és beadott nekik felvételt, anonim felvételeket, hogy volt benne két sztár, akik tényleg mondjuk egy zongora részletet, ugyanazt részletet beadta, és beadta amatőröktől, amit a YouTube-on letöltött. És megkérdezte, hogy szavazzatok, melyiket játszhatta Slatoszláv Richter, Fischer Anni, és melyiket játszottam, mondjuk az amatőr. Az amatőr kapta a legtöbb szavazatot, mint sztár. Magyarul teljesen mindegy, hogy milyen, most ez túl hangzik, de nem a produktum itt a lényeg elsősorban, hanem a menedzselés. És hogyha megvan egy Fischer Anninak, megvolt egy brandje, de közben egy amatőr zongorista, aki csak följátszotta azt a kis részletet akármelyik műből, simán tudja azt a minőséget, mert a hangminőség már olyan, a felvétel minősége, stb. Tehát magyarul a mi szakmánkban a szubjektivitás az mindent visz. Ez egy szubjektív műsor. Nekem tetszik, vagy nem tetszik.
Ez is nagyon durva, amit most mond, pont azért, mert itt szintén az adás átadásra hivatkozok, a kollégám Kántor Endre azt mondta, amikor felvetettem ezt az oldalt, hogy a fiataloknak nehezebb elfogadtatni magukat, berobbanni, akkor ő azt mondta, hogy biztos, hogy benne van ebben az is, hogy fontos az, hogy gyakorlat, hogy nem gyakorlat, hanem a tapasztalat. Ő a tapasztalatot mondta, hogy mennyi tapasztalatot szerzett valaki, mert hát egy nagy klasszikust eljátszani nem biztos, hogy egy 20 éves úgy játsz el, mint egy 60. És mondtam, hogy én ezt annyira nem látom, a gyakorlás az biztos nagyon nagyon fontos, de hogy meg fogom kérdezni, de hát ezzel a példával, amit megvilágított, már látszik, hogy nem is erről van szó, ami ilyen értelemben, sajnos azt a szót kell használnom, hogy bizonyos szempontból azért ez is rímel a felületesedő világra.
Igen, abszolút így van. Ez a mostani generáció egyébként nagyon képzett, tehát hihetetlen, mit tudnak lejátszani. Ezt
értem, nem róluk van szó, a közönségről. Hogy a közönség az akár azt is tudja mondani, de persze, hogy most nem biztos, hogy a közönséget kell felületeseznem, hanem a technológia olyan, hogy bármit be lehet már rajta igen, állítani, a világ, és ez majd az AI-jal szerintem csak...
Ez aztán csak romlani fog, mert onnantól kezdve aztán a YouTube-on eldönteni, hogy ez ténylegesen valaki feljátszott egy, vagy csak az AI összepakolta a legjobb felvételekből a szerinte legjobbat. Tehát ez már teljesen mindent föl fog borítani. Tehát én azt gondolom, hogy ez a mostani generáció technikailag teljesen felkészült. Az, hogy mondjuk a stílus ismeret van-e, ez mindig jó kérdés, mert azért ki élt akkor, amikor Mozart vagy Bach játszott egy művet? Hát senki. Tehát mindenki valahonnan azt gondolja, hogy most Bach így játszhatta, hát sok sikert, és ha nem. Tehát ez mi, hogy nem felvételünk, nem tudjuk. Tehát igazából, és ezért csomóan újítani akarnak egy kicsit gyorsabban, kicsit lassabban, de nem ezen múlik valójában. A fiatalok ugye az, hogy a technikai tökéletesség meglegyen, az most már alapelvárás, de az, hogy egyébként a brand erőse, az a kulcskérdés szerintem a fiatalok jövőben érvényesülésénél.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Tóth Lászlóval, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnökével. Jövünk vissza, maradjatok ti is.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor. Tóth László, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnöke a vendégem, és azt mondtuk ugye, hogy a 170. jubileumi évadát ünneplő társaság zenekara ma tart egy koncertet, és ezen a hangversenyen egyszerre három tehetségre irányítja rá a közönség figyelmét, akikről már ejtettünk szót, de azért kérem, hogy újra mondja el őket, illetve kicsit vezessen be minket a programba.
Igen, ez azért izgalmas koncert számunkra, mert a szólistákra bíztuk, hogy mit szeretnének játszani. Egyébként nagyon izgalmasan állt össze a program, mert az Eucsen Kim, dél-koreai hegedű művésznő, ő Beethoven, nem ez is Mozartnak a B-dur hegedű esenyét választotta. Mozartnak ez egy nagyon korai művel, 19 éves volt, amikor írta, de már benne van a mozarti zsenialitás. De ugye ez a Béci klasszikust hozza. Temesvári Bence, cselló művész, aki, mint említettem, a Gusztáv Mahler cselló versenyt nyerte meg például, ő Csajkovszkinak egy romantikus művét választotta, Változatok egy rokokó témára. Ez pontosan az ő összetettségét mutatja meg, hisz variálós dologról van szó, tehát gyakorlatilag egyre nehezebb és nehezebb tételek következnek. A virtuózitás és a romantikusság jelenik meg egy műven belül. Ez egy nagyon jó választás. És egyébként Erdélyi Dániel karmesterre is rábíztuk, hogy ő mivel szeretne brillírozni, tehát mivel szeretné megmutatni, hogy csak ő is a zenekar az milyen egységet képez. És egy nagyon izgalmas művet választott, Weinernek a Magyar Népi Táncok szvittjét. Nem ismertem a művet, bevallom, férfiasan, hogy ez nekem nem volt meg. Bartók és Kodály is írt, ugye, román népi táncok. Kodály Zoltán írta a galántai táncokat, amit nekünk írt egyébként annak idején, tehát igazából erre nagyon büszkék is vagyunk, hogy ez a nagyon híres mű, ez hozzánk köthető, és ez egy méltó következő lépés Weinernek a műve. Ez egy négytételes, népdalokra íródott variáció gyakorlatilag, a műzené és a népzené összekeverése. Azért izgalmas, mert Weiner nem ment vidékre. Ugye Bartók és Kodály gyűjtött, kiment a falura és beleszagolt a falusi létbe. Weiner otthon ült a Király utcába, majd átsétált a Néprajzi Múzeumba, meghallgatta a Lajta László gyűjtéseit, és abból ő kimazsolázta neki tetszőket, és abból csinált egy izgalmas verziót. Tehát ő egészen három sarokig ment, és neki azzal megvolt a vidéki út. De mégis zseniális mű született, tehát ezért mutatja, hogy azért benne volt az ő zsenialitása is, kellett ahhoz, hogy ez a mű megszülessen. Ez volt az első igazi népi vonatkozási műve, és nagyon jó lett. Az egyik leggyakrabban játszott műve egyébként. Nagyon érdemes meghallgatni, tehát ma este Weinernek a Magyar Népi Táncok műve is elhangzik. Ami még itt érdekes, hogy a karmester karmester kérésére ketté vágtuk a művet. Szintén újítás. Azt hiszem, beszélgessünk arról is, hogy hogyan lehet innovációt vinni a klasszikus zenében, nem egy egyszerű kérdéskör. És az első két ételt a koncert elején játsszuk el, utána jön a két szólómű, és a koncert végén játsszuk el a harmadik, negyedik tételt, ugyanabból a műből, tehát egy igazi keretes szerkezetet adtunk ezzel a koncertnek.
Na, hát akkor beszéljünk róla, hogy lehet innovációt vinni a klasszikus zenébe.
Nehezen. Tehát ugye itt az a baj, hogy nagyon kötött a forma, de például ilyen kis huncutság, mint hogy egy művet ketté vágunk, és azzal, hogy például a mai közönség elvárásának megfelelően nem játszunk túl sokáig egy adott műfajt, vagy egy művet, tehát ezt a művet azért vágtuk ketté, mert mondjuk 24 perc az egész mű, és azt mondtuk, hogy kap egy kis ízelítőt a néző az első elején, 12 perc, utána jön egy Beethoven, ami, vagy már megint Beethoven, nem tudom, az a Beethoven ma beégett, Mozart hegedűversenyt, mondjuk egy 18 perc, szünet, és utána van egy Csajkovszki, és visszatérünk az első művel, akkor már tudjuk, hogy nagyjából mire számítunk, egy órával azelőtt hallottuk az első két ételt, valami megmaradt, és persze mutatós nagyon a műnek a vége, tehát kell az is, hogy legyen egy csattanó a végén, de így gondoltuk, hogy ne legyen túl sok egyik műből sem. Figyelni kell arra, hogy a mostani közönség nem bír szerintem már egy, mit tudom, 40 perces, 50 perces Beethoven szimfóniát úgy végighallgatni, mint 150-200 évvel ezelőtt. Egyszerűen más a közízés. Én egyébként most is lesz narráció, most Bece Szilvia, a Bartok Rádió műsorvezetője fog beszélni a művekről, ezért minden egyes koncerten ragaszkodom, mióta elnök vagyok 7 éve, legyen szó kamarakoncertről vagy nagyzenekari koncertről, mert a közönség igényli, hogy értővé váljon, a zene önmagában már kevés, kell az információ, kell egy arc, kell, akihez kötöm az élményt, hang, ha nem is énekelnek, de legalább beszéljenek. És rövid művek. Tehát egyszerűen gyakorlatilag szerintem talán a 30 perces volt a leghosszabb 6 év alatt, amit én műsorra mertem tűzni.
Nagyon érdekes, amit mond, hogy ezek szerint ezen a területen is alkalmazkodni kell ehhez a felgyorsultsághoz, és hogy mondta, hogy a mostani közönség, igen, tehát hogy ezt hozza magával. Nem tudjuk a figyelmünket olyan sokáig adni. Kell, hogy legyen benne különböző megszakítás, hogy ide-oda figyeljünk. Szerintem egyébként az egy nagyon jó dolog, hogy mostanság az már divat, hogy a műről többet halljunk, hogy akár az előadás egy kicsit beenged, akár a saját életébe, ha ő erre alkalmas, tehát hogyha ő ezt szívesen teszi. Ezek mind feldobják ezeket az eseményeket, de hát mégiscsak a kérdés az, hogy van-e közönség, aki befogadja ezeket a műveket. Amikor összeállítanak egy ilyen eseményre programot, akkor hogyan kell, tehát hogyan kell azt a gondolkodást végigvinni, hogy ez az este milyen legyen? Milyen közönségre vágyunk, ehhez képest milyen műveket teszünk, de én most csak mondom a levegőbe, tehát nem biztos, hogy ez így van, majd ezt elmondja, hogy csak hogy ezt azért mutatom, vagy azért láttatom így, hogy én mire vagyok kíváncsi, hogy hogyan teremtődik meg ma egy programnak a tartalma.
Én azt mondom, hogy mi hogy csináljuk, vagy én hogy csinálom, mert valószínűleg többféle megoldás is létezik. Nálam az egyik alap, hogy legyen egyfajta üzenetfilozófia. Tehát valamiért kötődjünk. Tehát ez a marketing része, eladható váljon. Most a generációkon át, ifjú tehetségek, a jövő sztárjai, ez a marketing része. Miközben ez egyben a koncepció is, tehát hogy most ez volt a koncepció, fiatal
tehetségek. Hát meg ez garancia, tehát innentől ugye a garanciát, amit ki mondott, hogy a biztosra akarok menni, akkor ez garancia, hogyha az önök zenekara a színpadára hívja és kíséri a fiatal tehetséget.
Igen, egyrészt ugye bízik az ember abba, hogy egy brandet képviselünk, egyébként ezt nem mondtam, de hogy az operaház zenészeivel dolgozunk, ez szintén egy történelmi hagyomány, mert ez a zenekar, csak egy három mondatot visszamenni a történelembe, ez volt az első szimfonikus zenekar, de még nem volt az operajátszásnak helye. 1884-ben nyílt meg az operaház, tehát majdnem 30 éve később, és nem volt annyi zenész, ezért ez a zenész mag beült az operaház zenekarába, de mai napig, ha szimfonikus programra kilépnek a színpadra, akkor az operaház zenészei azok, akiket ott hallunk és látunk, ott 220 zenész van az operaházban, nálunk 100 a tag, tehát egyfajta ilyen válogatott csapat, mondjuk így. Ez azt jelenti, hogy garantált a minőség. Tehát ez már az operázban szűrve vannak, nagyon-nagyon profi zenészekről van szó. Tehát mi egyfajta garanciát jelentünk, a Budapesti Fiatalság Zenekar a koncertje, ez biztos, hogy jó. Na most innentől kezdve, ezt most mondom én nagyon szerényen és ilyen így, de mégis csak ezt gondolom, hogy ez egyfajta garancia.
Én is így gondolom, na megerősítem.
Kész, már ketten vagyunk, ez már biztos, hogy így van. A következő akkor, hogy kell egy filozófia, kell egy jól eladható marketing, kell egy koncepció, ami mellett elindulunk, és én nem nem is nagyon szeretek olyan koncertet csinálni, amiből hiányzik a filozófia. Csak azért, hogy ne játszak egy Beethovent. Miért? Miért jön a közönség? Most bárhol halt Beethovent, vagy mint a Mozart szimfóniát, kinek, minek? Tehát, hogy valami, amiért, és emiatt például lesz Szurlák Andrával egy koncertünk, ez is innováció kvázi, hogy dobjuk föl, hogy ez a Várkert bazárban lesz majd június 1-én. Ahogy mondtam, a himnuszt ünnepeljük a Magyar Zeneházában, tehát megint csak van egy filozófia mögötte. Utána elmegyünk a múzeumok éjszakájára, Marton Vásárra, pokroc koncertet játszunk, az azt jelenti, hogy ténylegesen pokrocon ül a közönség, és mi a fák alatt egy naplementében nézzük és hallgatjuk a éppen most opera tematikás, opera áriás koncertet egy gyönyörű millióban, Marton Vásáron, a Bruce Kastély parkában. Megint csak van egy tematika. Én azt gondolom, hogy csak így van értelme, mert mindig van egy lépcsőfok, és ha valaki követ minket, vagy jön a koncertjeinkre, mindig újabb és újabb szint fog kapni, ami talán izgalmassá teszi, és talán követőnké vál. Ez a cél.
Ugye azt mondta, hogy demokratikus viszonyok között élnek és játszanak, és ha jól értem, akkor az, akik itt játszanak, azoknak van más tevékenységük, elfoglaltságuk is.
Így van.
Tehát az, hogy ez az egész működik, ehhez kell nyilvánvalóan mindenkinek a hozzáadott szeretete, ragaszkodása, empátiája, közössége, mindene. Egy kis kulisszatitkot áruljon el, hogy egyébként hogyan tartják fent magát a zenekart ilyen értelemben, hogyan működnek az emberi kapcsolatok, az egymás megsegítése, vagy igazából itt a zene a közös cél, és akkor mindenki ezért mindent feltesz, vagy ez mondható egy baráti társaságnak is?
Jaj, újabb kedvenc témám. Mert éppen azért, mert demokratikusan működünk, és én meggyőződésem az, hogy gyakorlatilag azért vagyunk még itt, mert a közösség azt akarta, hogy itt legyünk. A mi kis zenekari közösségünk. Ezért, amikor én elnök lettem, ez volt a legfontosabb. Megnéztem, hogy a zenekari tagok mire vágynak? Kamarázásra. Rengeteg kamarakoncertünk van évente, 50-60. Mert egy zenekari zenész, aki az operaházban muzsikál, 800-szor játssza a Diótörőt, meg a összes többi slágert, szereti megmutatni, hogy ő egyébként zseniális zenész. Ezért a kamarakoncerteken nagyon-nagyon van erre lehetőségük, ők választják ki a műsort, a partnereket, mindent ők raknak össze, én csak menedzselem, eladom ilyen értelemben, tehát mint igazi menedzser. Tehát ez nagyon fontos volt, és nagyon odafigyelünk az ő igényeikre, ezért kérdezzük meg, mit szeretnétek játszani, kivel szeretnétek, milyen karmesterrel szeretnének dolgozni. Itt minden arról szól, hogy a zenész mit szeretne. Nem tudok mindenkinek jót tenni, de ha már a többség igényeit meghallgatom és arra figyelek, azt ők érzik és hálásak érte, plusz a koncertek környékén kis sütivel várjuk őket, a szünetben italt kapnak, tehát hogy ők, mint emberek, jól érzik magukat. A próbákat úgy tűzzük be, hogy az opera próbarendjébe illeszkedjen, tehát ne, amiatt ne maradjon ki senki, mert az operaház elesetleg ütközés van. Tehát erre nagyon igyekszünk figyelni, hogy minél több tagunkra ott tudjon lenni. Ha van kedve, de nem kötelező, ez a lényeg gyakorlatilag az egészben, ez egy lehetőség nekik. Ha van kedvetek, olyan projekteket teszek le az asztalra, ami izgalmas, számukra is izgalmas. Szulák Andrea, mikor játszanak Szulák Andreával az operaházi zenészek? Szinte soha. Mikor játszanak pokroc koncerten, Marton Vásáron a fák alatt. Tehát magyarul, amire azt mondják, hogy figyelj, Laci, ezt próbáljuk meg ki, jövünk, megnézzük, milyen ez. És utána vagy tetszik, vagy nem tetszik, de már megvolt, tehát akkor már utána elmondhatom, hogy remélem, jól éreztetek magatokat. Tehát izgalmassá kell válni a zenészeknek, akkor lesz egy közösség. Egyébként mi szociálisan is segítjük őket, a bajba kerülnek, a nyugdíjasainknak igyekeztünk támogatást nyújtani. Ez még egy szívügyem, hogy aki nyugdíjba megy, azt is visszahívni. Szenyorgálánk van minden évben, nekik lehetőséget biztosítani, most is fog játszani egy-két nyugdíjasunk.
Hogy ne azt érezzék, hogy...
Nincs rájuk szükség. Rájuk szükség van, hát a rutin miatt, a lendületük miatt, a tehetségük miatt. Tehát ezek mind közösségépítők, és látják az aktív tagok, hogy mi törődünk a nyugdíjasokkal. Ez azt jelenti, hogy vele is törődni fogunk, ha a nyugdíjba megy, visszavárjuk őt is. Ezért jó nálunk tagnak lenni, mert tudják, hogy lesz munkánk akkor is, ha már az operában esetleg azt mondják, hogy véget ért a nagy munka, az operázi kötelezettség.
Ha nem fellépésről van szó, csak simán háttérmunkáról, gyakorlásról, van ilyen, hogy az időseik, a tapasztaltjaik foglalkoznak fiatalokkal?
Így azt hiszem, nem igazán van, mert a...
Ötletet nem adhatok így?
Abszolút, egyébként nagyon érdekes. Az egyébként a generációs szakadék, meg ha még belefér három mondat, mert ez nagyon érdekes. Hogyan, amikor persze. A szenior gálát tartjuk, akkor gyakorlatilag ott 70%-ban nyugdíjasok játszanak, és 20-30%-ban jönnek az aktívak, a fiatalok, mert nem minden hangszerben van. Vannak kényes hangszereket, tehát ami mondjuk fúvósok, akiknek ott tényleg nagyon fontos terepe van, ott nagyon nehéz esetleg aktívnak maradni nyugdíjas korban. És amikor visszajönnek az aktívok, teljesen föltöltődve beszélnek arról, hogy mennyire más a nyugdíjasok között muzsikálni. mert akkoriban még a hangszeres tudás nem biztos, hogy olyan volt, hisz 30-40 évezet nem tartottak itt a zeneoktatás sem, ahol most, tehát tényleg most elképesztő tudásai
nekik. Sokkal elmélyültebb.
Viszont a közösség, az alázat, a zene iránt, egymás iránt, az odafigyelés olyan erőt ad, ami manapság a fiatalok szólózni szeretnek, és még a zenekarban is szólózni szeretnének, megmutatni, hogy ők mit tudnak. Az előző generáció nem akarja annyira megmutatni, hogy ő mit tud, mert nem az volt a lényeg, hanem hogy olyan legyen a vége, a produktum, amire mindenki azt érzi, hogy azt a mindenit itt mi történt. Ebben mások egy picit az előttünk lévő generáció. És ezt hozzák a Senior Gálával magukkal, plusz nagyon hálásak, hogy mi visszajövjük őket, tehát az, hogy ők hónapokig gyakorolnak egy ilyen programra, hisz már nem annyira aktívak, tehát nekik gyakorolni kell, de ez nekik várják minden évben ezt a programot is már, készülnek rá, mert újra szükség lesz rájuk, emiatt nagyon más a hangulata, mint egy olyan zenész, aki ilyen nappal egyébként muzsgál az operában, és mellesleg most játszik itt is, és ez nekik mondjuk egy az abban a hónapban a 20 közül, tehát nem annyira nagy különlegesség.
Egyébként ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy ezt csináljuk, hogy mindenhonnan megpróbáljuk kiváltani a tudást azzal, hogy ezt behozza valamilyen gép, valamilyen fórum, az internet, akármi. És közben pedig a régieknek pontosan ez az elmélyült tudás, ez a fókuszáltság a közösségnek, a közös iránya adott az életnek értelmet. És egyébként hozott nagyon szép hajtásokat.
Igen.
Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy ugye a napjainkban tulajdonképp az az üzenet, hogy mindent elérhetsz magad.
Igen, egyébként most, hogy erről beszélt, az jutott eszembe, hogy van egy jövőkutatóval volt egy koncertünk, megint csak érdekesség a Föld napján, hogy mi a jövő. És nagyon érdekes volt, beszélgettem vele a szünetben, hogy szerintük, sokak szerint vissza fog fordulni ez a trend, mert
hát
egyre nagyobb igény lesz.
Történnie kell.
Igen, mert egyre nagyobb igény lesz az elmélyülésre, a klasszikus zenének a békéjére, akár a hosszúságára, mert olyan pörgésben vagyunk már, és leszünk még inkább, hogy egyszerűen kell majd az idő, kell a csend, kell a megélés, és egyszerűen csak trend lesz, vagy trendi lesz újra, akár csak a zenét, klasszikus zenét ismerni és szeretni. Ez nagyon izgalmas, legyen így, ezt kívánom. A mostani világ még ott tart, hogy most még jó, már nem kell semmi, még 10 percnél tovább tart, de az emberi igény lehet, hogy elő fog jönni az időre, a hosszra, a hosszabb dolgokra.
Hát minek után mindenki azt keresi, hogy tudna egy kicsit kikapcsolni, hogy tudna elmélyülni, csak még most ott tartunk, hogy erre is instant megoldásokat keresünk. Tehát hogy lehet ezt megcsinálni 3 percben, 5 percben, 7 percben, és így tovább, de azért szerintem előbb-utóbb csak rájövünk, hogy vannak dolgok, amiket meg kell adni magunknak, és akkor talán visszatudnak, tehát erre szoktam mondani, és akkor egyébként megint körbeértünk, akkor elkezdjük visszatanulni azt, amit eredendően tudunk.
Igen, és egyébként én ezért javaslom mindenkinek, hogy jöjjön el akár a mai koncertre, vagy bármelyik másik klasszikus zenei koncertre, mert egyre inkább kerül a fókuszból ki, mint relaxáló helyszín a koncertterem, pedig higgyék el, hogy ez az egyik legerősebb koncentráció, vagy egy relaxálós helyszín. Hihetetlen élmény, önmagában azt az ember ül, és semmi más dolga nincs, mint ülni és zenét hallgatni. Egyébként alig tudunk rá már, most otthon is az ember csinál valamit. Szóval a zene nem baj, gyorsan még megcsinálom a vacsorát, meg jó, szép ez a zene, de nem baj, azért még a gyerekem még ide-oda meg elugrom, meg a rádióban szó közben vezetek, nem. Ülünk és zenét hallgatunk. Ennél nagyon varázslat egyébként kevés van.
Ez lesz tehát akkor ma este, helyszín és
így
időpont.
Van, Zeneakadémián, 7:30-kor, generációkát, fiatal tehetségek, a legelső zenekarra.
És vendégem volt Tóth László, a Budapesti Filharmóniai Társaság elnöke, akinek köszönöm szépen, hogy itt volt.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
És sok sikert. Folytatódik a Pont Jókor, jövök vissza hírek után.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.